Vendégünk a Rebriefben Weller Péter, képzőművész, akit azért hívtunk meg, mert pár nappal, pár héttel ezelőtt néhány elég érdekes óriás plakát került ki Budapest utcáira. A plakátokon ChatGPT-s párbeszédeket látunk, ahogy az AI-t valaki arra használja, hogy mindenféle elutasító, negatív üzeneteket próbáljon meg barátságosabbra, kvázi emberibre talán, vagy legalábbis így több érzelemmel megfogalmazni. Kiderült, hogy te, Weller Péter állsz ezek mögött, mármint nem az üzenetek, hanem az óriás plakát mögött, és arra jutottunk, hogy te valamiféle beszélgetést szeretnél provokálni az AI-ról. Kell-e így beszélgetést provokálni az AI-ról?
Hát szerintem a beszélgetést érdemes provokálni, és hát először köszöntöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Az AI központi része az életünknek nem csak amióta van a ChatGPT, hanem amióta egyáltalán interneten keresünk és találunk, vagy a social médiát elkezdtük használni több mint 10 éve. Szóval itt van, jelen van, most lett a ChatGPT-vel ugye megfogható az átlagos felhasználó számára, hogy hú, hát van egy, ezt hívják AI-nak, és ez ilyet tud, de igazán az életünket már irányítja akkor is, hogyha a bankban hitelt szeretnénk felvenni, hogyha a biztosítást kötünk, tehát az AI be van kötve már jó régen algoritmus formájában, gyakorlatilag az életünk minden része területére, és hát engem az foglalkoztatott itt, hogy kommunikáció, ami azért a legemberibb dolog, ugye, hogy egymást felköszöntjük születésnapunk alkalmából, egy nehéz üzenetet valahogy megírunk a szeretőnknek, hogy akár válni akarunk, vagy akár szünetet kérünk, vagy bármi egyéb, azt elkezdi helyettesíteni a ChatGPT, és egy személyes élményből táplálkozik ez az egész ötlet. Én tavaly lettem 50 éves, és akkor az ember nagyon sok üzenetet kap, születésnapjára már úgy egyáltalán, és volt egy nagyon gyanús üzenet, ami kedves barátom küldte, ilyen tényleg nagyon ömlengős volt, nagyon szépen megfogalmazott mondatok, ilyen bátorító, most jön a legjobb része.
Olyan igazi ChatGPT stílus,
olyan igazi
ez az nagyon kedves, nagyon árnyaltan és udvariasan fogalmazó.
Szirupos, és akkor gondoltam, hát ez, és megmaradt, hogy ez vajon ezt ő írta, mert nem jellemző rá, akkor lecsekkoltam valamilyen AI ellenőrző szoftveren, és akkor kiírta, hogy hát ez 90%-ban, hogy ez nem emberi munka. És akkor a következő kérdés az volt, hogy ez azt jelenti, hogy én olyan fontos vagyok ennek a barátomnak, hogy még veszi a fáradtságot, hogy egy ilyen szép üzenetet megkonstruáljon mesterségesen, vagy pedig arról van szó, hogy igazán ez neki be van táplálva, és egy kattintással ezeket összehozza.
Igen, miért igazából több? Van kettő olvasata a történetnek. Igen, az egyik, abszolút. Az lehet az, hogy így rövidre akarta zárni, és nem akart sokat a szavak összeszerkezgetésével bíbelődni. A másik az, hogy nincs olyan önbizalma, és úgy gondolja, hogy ő magában nem képes arra, hogy
Én erre jutottam, hogy ő kevésnek érezte magát ahhoz, hogy egy ilyen nemes időpontban felköszönt, és ez a saját szavait használja, ezért vesz egy mesterséges eszközt erre igénybe, és nyilván azt is ilyenkor az elolvassa az ember, hogy mit ír a ChatGPT, meg instruálja, meg lehet, hogy elbíbelődött vele hosszú percekig, hogy azt vegyük ki, azt tegyük hozzá, de mégis szerintem jó erről beszélni, hogy itt vannak ezek a szavak, ezek a mondatok a hétköznapokban, amiket kapunk e-mailek, sok esetben üzleti e-mailek, azok már így vannak megfogalmazva, azt nagyon sok a helyen látom, hogy vicces egyébként, mert ugye folyamat eleje az, hogy van egy kis ötlet, azt az ember a ChatGPT-vel felhúzza nagyra, ugye kiegészíti mindenféle szép szavakkal, mondatokkal, ötletekkel, még föl van turbozva, azt átküldi e-mailben a másik oldalnak, a másik oldal használja a ChatGPT-t, ezt akkor tömörítse le, hogy érthető legyen.
Van egy ilyen vízió, hogy lassan elkezdenek AI-ok beszélgetni egymással. Amit most elmondtál, azok azért volt benne borulátó is, volt benne azért ilyen derulátó gondolat is. Maguk a plakátok viszont, én azt éreztem, hogy azért egy kicsit borulátóbbak. Tehát, hogy ott mindig ez van, hogy picit az volt az üzenetük, hogy ahelyett, hogy egy ember venni a fáradtságot, és így megpróbálna magától, önmagából adódóan kedves vagy kedvesebb lenni, ehelyett a gépet dolgoztatja, nagyon leegyszerűsítve ez csúnya dolog, hogyha még erre se vagyunk képesek, hogy az érzelmeinket formába öntsük, és ehhez is egy gép segítségét vesszük igénybe.
Hát igen, itt az volt az szempont, hogy nagyon sok üzenetet gyártottam, és ezek tényleg mind ChatGPT-s ilyen üzenetek, amiket nem lefotóztam a ChatGPT-t, ezt megcsináltam nyilván grafikailag, de a szövegek azok mind AI szülte, és arra jöttem rá a válogatás közben, hogy sokkal erősebbek azok, jobban megütnek azok, amikor ilyen negatív helyzet van. Tehát mondjuk egy valakit elbocsátanak a munkahelyéről, és akkor arra instruálják a ChatGPT-t, hogy még tegyen bele több emojit, ami egy kicsit ilyen biztató. Ennek van egy olyan abszurditása, ami szerintem nem, kevésbé jön ki akkor, amikor valakit egy pozitív üzenettel akarnak megáldani, tehát egy születésnapi köszöntőnél talán nem jön ennyire ki sarkosan, hogy egy drámai helyzetről beszélünk, valakit elbocsátanak, valaki elválik a feleségétől, és hogy itt is bejön már az, hogy egy mesterséges üzenettel próbálja tompítani az üzenetnek az erejét, és használja azt a gépi tudást, ami aztán csillapítja ennek a akár egy emoji-val, ami nyilván nevetséges, hogy egy emoji hogy tud egy hitelkérelemre negatív választ mondjuk feldobni, hogyha egy banktól kapjuk. Tehát nyilván ez egy abszurd helyzet, de a valóság azt szerintem átfénylik ezen, hogy tényleg ebben vagyunk, hogy nem merjük. Ami egyébként szerintem ugyanaz a GPS, mindannyian ismerjük a várost, tudjuk merre lakunk, megtaláljuk az Andrássy utat, nem tudom, hazatalálunk. Mégis az, hogy nézem, az én telefonom is meg van nyitva a vézzel folyamatosan, de az összes szomszéd autóban a piros lámpánál azt látom, hogy navigációval közlekedünk a városba.
Van egy ilyen kiborgosodás egyébként, erről azért lehet olvasni, hogy az emberek egyre több emberi funkciót, ezt így szívesen átadnak egy gépnek,
Így van.
Hogy így helyette hozzon döntéseket.
Belefutsz egy dugóba, akkor butának érzed magad, hogy hát ezt hogy tehettem, ezt mikor ott van az eszköz, amivel meg tudtam volna kerülni, és akkor homlokodra csapsz, hogy megint nem kapcsoltam be a vészt. Közben hát ugye ez régen 10 éve azért mondjuk így közlekedtünk.
Egy picikét kell vallanod arról, hogy viszont a plakátokkal és az eddigi beszélgetéssel ellentétben a generatív AI a te művészetedben és a üzleti életedben hogyan van jelen?
Na, ez fontos kérdés, igen, mert hogy én egyrészt használom képek generálására, és nagyon kritikusan szemlélem egyébként sokszor a végeredmény. Nagyon boldogító, hogy gyorsan lehet nagyon látványos dolgokat elérni vele, de ha körbenézzünk, azért van egy AI esztétika, ami egyszerűen abban adódik, hogy ugye újra és újra felhasználják a beépített fotókból. A tömeg kiválasztja mindig azt, ami inkább azért a középszer felé visz, hiszen közízlésnek megfelelően választja ki mondjuk a Midjourney-ben a grafikus is, hogy akkor melyik a 4 felkínált verzióból melyiket választja, ezt ugye megtanulja a rendszer, hogy akkor milyen kell használni, minél fényesebb, minél csillogosabb, minél inkább cinematik legyen, így van, mert látványos. És ezzel sokat foglalkoztam, én egyébként járok, van egy doktori program a Momén, aminek én most már harmadikos hallgatója vagyok, és ennek keretében is foglalkozom egyébként az AI-jal. És hát mondjuk az Adobe stock oldalon megnézzük, ott lassan már a fele, az új képeknek már több, mint a fele az egyébként, amit feltöltenek, az AI-jal készül, hiszen sokkal egyszerűbb ugye a fotósnak a dolga, megtanult a promptolni, addig ül ott a gép előtt, amíg meg nem csinálja a tökéletes képet, de nem kell kimenjen stúdiót bérelni, színészeket bérelni. És hát ezek a kereskedelmi forgalomba kerülnek ezek a képek, előbb-utóbb elő jönnek majd a Lidl katalógusba, meg az óriás plakáton, és nyilván befolyásolják az alap esztétikánkat, meg hogy mit gondolunk egy fotóról, hogy ha nem elég szinematik, akkor az már fakó. Aztán elmész, megnézed a valóságot, és kiderül, hogy mondjuk tehát mondjuk az Adobe-t, hogyha rákeres arra, hogy Grand Canyon, tökéletes ilyen renderelt AI képek vannak, de elmész megnézni a Grand Canyon, bármilyen csodálatos, lehet, hogy ahhoz a cinematic renderhez képest az egy ilyen, meg se olyan az ég, meg nem annyira vörös a szikla. Szóval, hogy van egy vizuális ilyen kutatásom is, amiben benne vagyok, tehát én használom. Egyébként a cégben, amit vezetek, ami alapvetően online társkereséssel foglalkozik, ott is már 4-5 éve használjuk az algoritmusokat arra, hogy segítsük az emberek keresését, és kitaláljuk azt, amit ők nem tudnak feltétlenül, hogy ő nekik ki az zsánere. Ilyen például mondok egy egyszerű példát, mondjuk a fotókat elemezzük, a geometriai vektorokra bontjuk az arcot, és aztán megpróbálják kitalálni, hogy kinek a hosszúkás fej, kinek a kopasz, kinek a széles arccsont, kinek mi jön be. Egyszerűen a viselkedés, hogy melyik képen tölt el több időt, melyikre zoomol rá, hol mozgatja többet az egeret. Tehát ezeket a Ezeket nyilván csak arra használjuk, hogy legközelebb már leszűkítjük neki, hogy akkor figyelj, szerintünk inkább őket keresed.
Ezt jó, hogy szóba hoztad egyébként a cégedet, mert hogy a cégednek előjött egy fejlesztése, egy AI szóvivőnek nevezett kedves karakter az interneten, Anna, amiben igazából az volt az érdekes nekünk, hogy most is említetted, és más interjúban is mondtad, hogy a kedvesség, érzelem az azért tud hiányozni az AI-ból. Erre előjöttök egy olyan társkeresési szóvivővel, amit gyakorlatilag a generatív AI üzemeltet. Ebben
Igen,
te látsz ellentmondást?
imádom az ellentmondásokat és a kettősséget és a mindenféle saját magam provokálását, mert egyébként pont aznak az abszurditása az az egész tényleg, hogy ugye egy társkereső oldal az alapvetően arról szól, hogy embereket kötünk össze emberekkel, de közben az AI meg kikényszeríti azt, hogy lépést akarunk tartani a nemzetközi nagy cégekkel, ahol az AI tényleg sokkal, hát nyilván nálunk, mondjuk 5 ember fejleszt, náluk 5000 ember fejleszt olyan funkciókat, hogy lehet még jobban keresni, de azt gondolom, hogy egyébként nem vagyunk lemaradva, és magyar gógyival így még mindig tudjuk tartani a lépést. Tehát ez valahol egy ilyen karikatúra is, hogy akkor sok is újságírói kérdés jön hogy a társkeresésről mit kell tudni, hogyan mozognak a trendek, és azt gondoltuk, hogy ezre mindig válaszoltuk, vagy én, vagy a kollégáim, hogy csinálunk egy ilyen AI szóvivőt, aki ezt így elmondja, akit lehet kérdezgetni, aki lehet gyötörni éjjel is, hogy válaszoljon. És egyébként meg kell mondjam, hogy sokszor okosabbakat mond, mint én mondtam volna, mert hogy egyszerűen az összes olyan anyag birtokában van, amit mondjuk az elmúlt 20 évben csináltunk sajtóközleményt, és engem felébresztenek, akkor biztos, hogy nem tudom, hogy még az sem, hogy 2 hete mit adtunk ki feltétlenül, mert elfelejtem, meg nem emlékszem. Tehát, hogy valahol ez a cyborgosodás, ez még a leg ilyen ártatlanabb területeket is érinti, ahol egyébként megszoktuk, hogy vagy nem is gondolnánk, hogy lecserélődik az ember, mint mondjuk egy szóvivő az ugye annyira természetes, hogy az egy ember tudja csak átadni azt, hogy egy céggel mi van, és hogy mi történik, és most kipróbáltuk, mi van, hogyha nem. Ellentmondás, mert egyébként pont egy olyan cég teszi, ahol mi arra teszi a hangsúlyt, hogy itt nálunk emberek vannak, és nagyon sok erőfeszítésünk van abban, hogy csak emberek vannak. Mesterséges intelligencia tud igazán a mesterséges intelligenciával harcolni, tehát hogy ha azt akarom, hogy kivédjük a botokat, és kivédjük azt, hogy ne trükközve, megvezetve a másikat kiderüljön, hogy aztán ez egész nem az ismerkedésről szól ez a levelezés, hanem teljesen másról. Ehhez tényleg olyan eszközöket kell használnunk, amik a legújabbak, és ebben mégis muszáj valahol azt sugallnunk, hogy a Dating Central Europe, ez a cég nevünk, ez tényleg van annyira innovatív, hogy az AI-t tudja használni jó célokra. És akkor itt persze volt egy dilemma a házon belül is, hogy mondjuk most ez a tájékoztatása az újságíróknak, meg a felhasználóknak, hogy ez mennyire hiteles, hogyha ezt egy gép mondja el, és nem mi. Hát ez is egy ilyen kérdésfelvetés. Nem biztos, hogy tudom a jó választ, hogy ez most jó döntés, vagy nem jó döntés. Mindenesetre érdekesnek tűnt a megoldás, hogy így nekem volt benne rácsodálkozás, hogy magyarul tud olyan szinten beszélni, olyan a magyar akcentussal, hogy igazán, ha ezt hallom egy telefonban, nem mondom meg, hogy ez egy gép.
Mi köszönjük, hogy itt voltál, Péter, és nagyon jó, meg tartalmas további kutakodásokat kívánunk neked az embergép viszonyban.
Köszönöm szépen, nagyon jó volt itt lenni.
És ezzel záródik a mai rebrief, egy hét múlva újra jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra,